Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunk Jézus Krisztustól, a Szentléleknek közösségében. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennálló énekül a 135. Zsoltár első versét énekeljük. A 135. Zsoltár első verse így kezdődik: áldjátok az Úr nevét. Helyünket elfoglalva folytassuk Isten tiszteletünket, és énekeljük a 152. dicséretünk mindhárom versét, ez most ennek a hónapnak az éneke. A 152. dicséret így kezdődik: Istenem, lásd meg a sok hazugságot. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése jöjjön továbbra is az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Halljátok meg, testvéreim, Istennek igéjét, amint felolvasom hitünk erősítésére, lelkünk épülésére, Pál apostolnak a tesszalonikai gyülekezethez írott első levele, harmadik részének első 8 verséből. Isten igéjét buzgó figyelemmel, engedelmességre kész lélekkel leülve hallgassátok meg. Az első tesszalonikai levél harmadik részének első 8 verséből így szól Isten igéje. Ezért, amikor ezt már nem bírtuk tovább elviselni, elhatároztuk, hogy mi itt maradunk Athénban, és elküldtük Timóteust, a mi testvérünket, és Krisztus evangéliumának hirdetésében Isten munkatársát, hogy megerősítsen titeket, és bátorítson hitetekben, hogy senki meg ne tántorodjék a mostani megpróbáltatásokban. Hiszen ti is tudjátok, hogy erre vagyunk rendelve. Amikor nálatok voltunk, már előre megmondtuk nektek, hogy üldözni fognak minket, és amint tapasztaltátok, úgy is történt. Én tehát, mivel már nem győztem türelemmel, elküldtem hozzátok, hogy megtudjam a hitetekről, nem kísértette meg titeket a kísértő, és nem lett-e hiába valóvá a mi fáradozásunk. Most azonban megjött tőletek Timóteus, és jó hírt hozott nekünk hitetekről és szeretetetekről, arról is, hogy szívesen emlékeztek ránk mindenkor, sőt, látni szeretnétek minket, ahogyan mi is titeket. Így tehát minden bajunk és üldöztetésünk között megvigasztalódtunk veletek kapcsolatban, testvéreim, a ti hitetek által, mert akkor élünk igazán, ha ti szilárdan álltok az Úrban. Isten áldása legyen az ő igéjének hallgatásán, annak befogadásán és megtartásán. Gyertek, emeljük fel szívünket Istenhez, és imádkozzunk így. Hálát adunk neked, Urunk, hogy elhoztál bennünket erre az Isten tiszteleti alkalomra. Hálát adunk, hogy minden akadályt sikerült elhárítani, és nem tartott vissza semmi attól, hogy a te ígéret hallgassuk, hogy közösségben legyünk veled és egymással. És még ami visszatartana attól, hogy megértsük és szívünkbe zárjuk a te ígéret, a bűneinket hadd hozzuk így eléd, kérve azok bocsánatát, és add meg, hogy a mai úrvacsora vételkor is átélhessük a kegyelem, a bűnbocsánat drága ajándékát. Köszönjük, hogy szólsz hozzánk, mert ha nem te szólsz, Urunk, a szó fülig, ha érhet, de szívig nem mehet. És arra vágyódunk, hogy a te igéd közösséggé is formáljon bennünket, hogy akik egy szívvel, egy lélekkel, egy akarattal vagyunk itt együtt, megértsük az ige üzenetét, szívünkbe zárjuk, és ahhoz is igazítsuk az életünket. Szent lelked világosságával tedd most is érthetővé az ige üzenetét számunkra. Amen. Az ige hallgatására készülve a 821. dicséret első versét énekeljük. A 821. dicséret első verse így kezdődik: Isten szívén megpihenve forjon szívünk egybe hát.
Thank you.
Kedves testvérek, Istennek az az igéje, amelynek alapján az ő üzenetét kívánom hirdetni szent lelkének segítségül hívásával, előbbi igényben van megírva, valamint a zsidókhoz írt levél 3. részének 12. és 13. versében. Vigyázzatok, testvéreim, senki ne szakadjon el közületek az élő Istentől hitetlen és gonosz szívvel. Sőt, buzdítsátok egymást minden egyes napon, amíg tart a ma, hogy a bűn csábítása közületek senkit meg ne keményítsen. Kedves testvérek, ebben az időszakban vasárnaponként a Tesszalonikai első levél alapján hangzik Isten igéje közöttünk, és a múlt vasárnap a személyes bizonyságtétel fontosságáról hallottunk. Szembesültünk a kérdéssel, hogy kik vannak körülöttünk, akik a mi szavunkra és a mi életpéldánkat látva kezdték el keresni Istent, és kik jutottak hitre a mi bizonyságtételünk nyomán. Bizony nem engedhetjük, hogy vesztükbe rohanjanak azok, akik nincsenek tisztában az örök élet és a kárhozat útjával. Ha Isten éppen ránk bízta őket, akkor kell is, hogy beszéljünk nekik Krisztusról, és segítsük őket, hogy mielőbb megtalálják az üdvösségre vezető utat. De itt most nem állhatunk meg. Azok felé is van felelősségünk és feladatunk, akik már elindultak a hit útján, vagy már rajta vannak, ott járnak egy idő óta. Nekik is szükségük lehet segítségre, és talán éppen tőlünk. Mert ahogy szintén a múlt vasárnapi istentiszteleten hallottuk egy igei képben, egy növény fejlődése nem ér véget az elültetéssel. Elültetjük, azután következik az öntözés, a táplálás, a gondozás, ha kell gyomlálás, vagy a fák esetén metszés, permetezés, de a növekedést nem mi adjuk, hanem azt maga Isten biztosítja. Meg kell gyökereznünk, ez is nagyon fontos, erre is van Isten igéjében felszólítás, hogy gyökerezzetek meg ő benne az Úrban, és épüljetek. De mindez a növény példája lelkiképpen, lelki értelemben is igaz ránk, ahogy Pál apostol írja, én ültettem, Apollós öntözött, de Isten adta a növekedést. Úgyhogy az sem számít, aki ültet, az sem, aki öntöz, hanem csak Isten, aki a növekedést adja. És bizony szükséges, hogy az elültetett palánták, tehát a hitre jutott emberek táplálékhoz jussanak. Öntözni kell, táplálni kell a lelki életünket is, hogy erősödjön, és így egymás felé is ez a feladatunk, hiszen az igében olvastuk, buzdítsátok egymást minden napon. Ne csak a magunk lelki növekedésére, öntözgetésére legyen gondunk, hanem egymásnak is juttassunk egy-egy bátorító, vigasztaló, útba igazító igét, amivel az ő lelkét is öntözni tudjuk. Legyen gondotok egymásra, figyeljetek oda egymásra, buzdítsátok egymást minden napon. És Pál apostol pontosan ezért követte aggódó figyelemmel a tesszalonikai gyülekezet lelki életét. Rövid ideig tartózkodhatott ott, Tesszalonikában, ahol munkatársaival, Szilásszal és Timóteussal hirdették az igét, ezáltal megkezdték a gyülekezet plántálását, elültetését, de az öntözésre, vagyis a frissen megtértek lelki táplálására sajnos nem maradt idejük és lehetőségük, mert el kellett hagyniuk a várost. És hamarosan a következő városban, Béreában hirdették az evangéliumot, majd Pálnak onnan is tovább kellett mennie Aténba. És mindezekről szépen tudósít az apostolok cselekedeteiről írott könyv, de ki gondolta volna azt olvasva, hogy amikor Pál elmenekült Tesszalonikából, akkor a szívének egy darabját ott hagyta, visszavágyott az ott maradt testvérek közé, és nem tekintette elvégzettnek az ottani feladatát. És bár nem önszántából jött el onnan, mégsem hagyta nyugodni a lelkét, hogy magára hagyott ott Tesszalonikában egy kis gyülekezetet, akik, mint a frissen ültetett fák, ki vannak téve a viharoknak, ki vannak téve az üldözéseknek, és ekközben nincs, aki bátorítsa, buzdítsa őket. És ezért küldte vissza hozzájuk Timóteust, hogy erősítse őket a hitükben, bátorítsa őket a megpróbáltatások között, nehogy megtántorodjanak, nehogy elforduljanak az Úrtól. Végül pedig azért is küldte Timóteust, hogy hírt hozzon róla, és akkor ő, Pál, ennek megfelelően tehesse meg a további intézkedéseket. Mire is számíthatott Pál, hogy ő már nem volt ott a tesszalonikai testvérek között? Könnyen megtörténhetett volna, hogy a kezdő hívők, akik Pál mellett még biztonságban érezték magukat, most elfordulnak, most eltérnek a hit útjáról, hiszen ott vannak a városban azok, akik Pált is elüldözték, ott vannak az ellenfelek, ott vannak a másként gondolkodók, a gyülekezet pedig támasz nélkül maradt. És a sátán mindig támadást intéz azok ellen, akik a Jézus Krisztus követését választják, akik komolyan veszik azt, hogy életüket oda szentelik Jézus Krisztusnak. És a hitben járókat fel kell készíteni arra, hogy hogyan védekezhessenek a támadásokkal szemben. Templomba járó emberekként nem egyszer tapasztaljuk, hogy ismerőseink, sőt az is lehet, hogy a családtagjaink vissza akarnak minket tartani az igehallgatástól, az imádkozástól, a megszentelt hívő élettől, a Krisztus követésétől. És sajnos nem egyszer éppen azok húznak a legjobban vissza a Jézus követésének útjától, akik a legközelebb állnának hozzánk, a házastársunk, a testvérünk, a közvetlen családtagjaink, vagy a legjobb barátaink. Nem kell a vallást annyira túlzásba vinni. Mi történik, ha most nem mégy el a templomba, az istentiszteletre, vagy a bibliaórára? Ne akarj olyan Istenhez ragaszkodni, aki megengedi a háborút, a betegségeket, a katasztrófákat és mindenféle szörnyűségeket. Ilyeneket hallunk. Vagy azzal próbálnak érvelni, hogy mi túl maradiak vagyunk, ezeken a dolgokon már rég túl kellene lépnünk, haladnunk kellene a korral, hiszen a tudomány is más tanít, mint amit mi képviselünk. És milyen sokat jelent, ha ilyenkor valaki mellénk áll, bátorít és erősít, hogy szilárdan állhassunk a hitben. És ahogy erre nekünk szükségünk van, úgy van szükségük keresztény testvéreinknek is arra, hogy mi is támogassuk, bátorítsuk őket. Amikor a saját konfirmációmra készültem, akkor meg kellett tanulnunk annak a gyülekezetnek a történetét is, amelyhez tartoztunk, és engem különösen is elgondolkoztatott az, hogy pár száz évvel korábban, amikor gályarabságra hurcolták a lelkipásztorokat, 70 évig nem volt a gyülekezetünknek lelkésze. Viszont az emberek minden vasárnap elmentek a templomba, valaki olvasott a Bibliából, együtt énekeltek és imádkoztak, egymást bátorították, hogy maradjanak meg a hitben, Isten pedig megtartotta a gyülekezetet, nem engedte, hogy elsorvadjon a hitük, nem engedte, hogy megszűnjön a faluban a lelki élet. És valami hasonló örömben lehetett része Pálnak is akkor, amikor Timóteus meghozta a híreket, él a gyülekezet, kiállták a próbákat, növekednek a hitben, szilárdan állnak a helyükön. És Pál, aki addig még aggódva imádkozott a tesszalonikai gyülekezetért, most hálatelt szívvel írhatta nekik, minden bajunk és üldöztetésünk között megvigasztalódtunk veletek kapcsolatban, testvéreim, a ti hitetek által, mert akkor élünk igazán, ha ti szilárdan álltok az Úrban. Mi volt a titka annak, hogy ilyen erős lett a gyülekezet akkor is, ha a lelki vezetőjüket nélkülözniük kellett? Hogyan tudtak talpon maradni, szilárdan állni, még a támadások keresztüzében is? Úgy, hogy egymást tudták erősíteni és bátorítani. Ma olyan világot élünk, amikor sok ember magára marad, és magányosnak érzi magát, még akkor is, ha emberek veszik őket körül. Igazán mindenki csak magával van elfoglalva. Régen, még utazás közben is az emberek egymással beszélgettek, ma egy tömegközlekedési járművön mindenki a mobiltelefonját bámulja és nyomkodja. Persze korábban is voltak gondok, bajok az emberi kapcsolatokban. Olvastam egy régebbi írást az emberi kapcsolatok kiürüléséről, amikor egymástól megkérdezzük, hogy hogy vagy, akkor igazán nem is érdekel a válasz, kezdjük elővenni a saját problémánkat, írja ez az írás. És még ha válaszolunk is a hogy vagy kérdésre, olyan semmit mondó válaszokat adunk rá, hogy köszönöm, meg vagyok, mert ennél többet nem érdemes mondani, hiszen azt a másik embert úgy sem érdekli, hogy én mit érzek, csak udvarias szokásból tette fel a kérdést. És sajnos azt kell mondanom, hogy napjainkra sem lett sokkal jobb a helyzet. Mennyire más lenne, ha keresztény emberként vagy emberekként úgy tudnánk egymással beszélgetni, hogy abból mindannyian erőt meríthetnénk, mindketten, akik egymással beszélgetünk. Ha olyan jó kapcsolatban lennénk egymással, hogy lelki kérdéseinket is előmernénk, elő tudnánk hozni. Ha pletykálkodás helyett mondjuk meg tudnánk egymástól kérdezni, hogy mit olvastál ma az igében? Mit értettél meg belőle? És én is elmondom, hogy én mit értettem meg belőle. Vagy miért vagy szomorú? Milyen gondokkal küzdesz? Vagy miért kerülöd mostanában a lelki alkalmakat? Hogy áll a kapcsolatod Istennel? Kikért szoktál imádkozni? Örülnél-e annak, hogyha esetleg most mi is együtt imádkoznánk? És ha egy éppen csüggedő emberen nem segít az, ha eltereljük másfelé a figyelmét, mert ugyanúgy megvan a gondja, baja, ha Jézus felé tudjuk irányítani a figyelmét, a tekintetét, akkor az fog segíteni rajta. Vagy egy gyászoló emberen az könnyítene, ha nem csak a veszteséget érezné, hanem igazi vigasztalást kaphatna, amit Isten talán éppen rajtunk keresztül szeretne eljutatni hozzá. Buzdítsátok egymást, írja az apostol, és valóban szükség is van arra, hogy egymás felé ilyen bátorító, buzdító lelki testvérek lehessünk. Biblia óra alkalmával, amikor együtt is tudunk beszélgetni, gyakran átélhetjük azt, hogy kiderül, hát ezzel vagy azzal a problémával én nem vagyok egyedül, más is ugyanazzal küszködik, amivel én. És már ez bátorítást jelent, hogy nem ismeretlen az a probléma, amivel én küszködöm, és ha még jó irányt is tud venni ez a beszélgetés, akkor azt is el tudja mondani az illető, hogy hogyan jutott túl ezen a nehézségen, problémán, és ez segítséget jelent a többieknek is. Sokan félnek attól, hogy eljöjjenek a bibliaórára, mert hát ott meg kell szólalni, és mit gondolnak rólam, ha én nem tudok olyan jókat mondani, mint a tapasztaltabbak. De hát nem kötelező a hozzászólás, hanem inkább egy nagyszerű lehetőség arra, hogy egymást buzdítsuk, erősítsük, bátorítsuk. Hogy a hitben erősebb fel tudja karolni a gyengébbet, és hogy megvalósuljon az az ige, hogy egymás terhét hordozzátok, és úgy töltsétek be a Krisztus törvényét. A mai istentiszteletünk elején így hangzott a felszólítás: vigyázzatok, testvéreim, senki ne szakadjon el közületek az élő Istentől hitetlen és gonosz szívvel. Sőt, buzdítsátok egymást minden egyes napon, amíg tart a ma, hogy a bűn csábítása közületek senkit meg ne keményítsen. Bizony életünk során sok kísértésnek vagyunk kitéve, rengeteg negatív hatás ér bennünket. A bűn csábítása erős, ezért kétszeres vigyázásra int az ige. Egyrészt vigyázzunk magunkra, hogy el ne távolodjunk az élő Istentől, másrészt vigyázzunk egymásra, és buzdítsuk egymást, hogy a bűn csábítása a kísértés között a mi lelki testvérünk is meg tudjon állni, meg ne keményedjen a szíve. Sokszor először nekünk magunkra kell vigyáznunk, és ez nem mindig könnyű, ahogy nemrég egy bizonyságtételben is hallhattuk, hogy az illető elmondta, hogy el kellett határoznia, hogy ebben a rossz lelki állapotában is ragaszkodni fog ahhoz, hogy elolvassa minden nap az Isten igéjét, és Isten meg is tudta őt erősíteni, és a családja mellé állt, bátorította, segítette őt. Tartsunk jól össze hát, mondja az egyik énekünk, mert a keresztény élet nem egy magányos harc, hanem együtt vívott küzdelem, csapatjáték, csapatmunka, összefogás. És miközben a fővezérre figyelünk, tekintünk, egymást is szemmel tartjuk, és együtt részesülhetünk a győzelemben. Én úgy szoktam feltenni a kérdést, hogy az ige hallgató gyülekezet közönség vagy közösség. Ha úgy vagyunk itt együtt, mint egy színházban vagy egy futballmeccsen, ahol teljesen mindegy, hogy ki ül mellettem, akkor közönség vagyunk. Meghallgatunk egy előadást, egy beszédet, ami lehet, hogy tetszik nekünk, az is lehet, hogy megvan róla a véleményünk, a kritikánk, hogy ezt nem így kellene mondani. Ám messze vagyunk attól, amit Isten igéje a szívünkre helyez, hogy buzdítsátok egymást minden egyes napon, amíg tart a ma, hogy a bűn csábítása közületek senkit meg ne keményítsen. Ahhoz már közösségé kell lennünk, hogy az Isten tisztelet után ezekről a hallottakról is tudjunk egymással beszélgetni. A közösség azt jelenti, hogy részesei vagyunk egymás örömének, bánatának, küzdelmeinek, segítjük, bátorítjuk egymást, ha kell, akkor intjük és helyreigazítjuk, szerint lélekkel, ahogy ezt az ige írja. Ez persze az kell, hogy mi magunk is alázattal el tudjuk fogadni a szeretetből fakadó figyelmeztetést és intést. Például, ha szól nekünk valaki, hogy ne felejts el igét olvasni, vagy gyere Isten tiszteletre, vagy bocsáss meg a munkatársadnak, akkor ezen nem megsértődünk, hanem észrevesszük, hogy Isten üzen azon az illetőn keresztül, és ezt alázattal el tudom fogadni. Nem kell félve gondolnunk arra, hogy mit fogok mondani, mert Isten erre is mindig lelke által felkészít, hogy amikor kell, megszólaljak. Kaptunk-e mi már Istentől embereken keresztül intést, bátorítást? És mennyire láttuk meg akkor, hogy nekünk erre tényleg szükségünk volt, hogy Isten küldött hozzánk segítséget egy embertársunkon keresztül. Ha így volt, adjunk érte hálát Istennek, hogy ilyen módon is erősítette a hitünket. És nekünk kit juttatott eszünkbe Isten, hogy vigasztaljuk őt, hogy buzdítsuk és bátorítsuk őt. Mai Isten tisztelten erre szólít fel minket a mi Urunk, bátorítsátok, buzdítsátok egymást. És gondoljuk végig, hogy kikhez küld Isten, hogy ezt a tőle kapott megbízatásunkat is véghez vigyük. És ne felejtsük el Isten ígéretét, aki mást felüdít, maga is felüdül. Istentől jövő bátorítás ez számunkra. És összefoglalom, kedves testvérek, minket, keresztényeket nem csak arra hívott el a mi Urunk, hogy Jézus Krisztus követői legyünk, hanem arra is, hogy Jézusról beszéljünk azoknak, akik még nélküle élnek, sőt, mi tanítványtársak fogjunk össze, hogy egymást segítsük, bátorítsuk, buzdítsuk, erősítsük. Ahogy a fát nem csak el kell ültetni, hanem öntözni, gondozni is kell, hogy növekedjen, úgy van ez nálunk is, szükségünk van a lelki erősítésre, támaszra, és ugyanezt kell, hogy nyújtsuk egymásnak is. És ige hallgató közönségből igazi lelki közösséggé kell válnunk, akik együtt rezdülünk egymás örömére, bajára, szükségére, és akik együtt harcoljuk a hit harcát a kísértések között a végső győzelemig. Amint igénk is erre biztat, vigyázzatok testvéreim, senki ne szakadjon el közületek az élő Istentől hitetlen és gonosz szívvel, sőt, buzdítsátok egymást minden egyes napon, amíg tart a ma, hogy a bűn csábítása közületek senkit meg ne keményítsen. Adja Isten, hogy így legyen. Amen. A 822. dicséret 7. versét énekeljük. A 822. dicséret 7. verse így kezdődik. Ha botlanak a gyöngék, segítsen az erős. Helyünket elfoglalva hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Hálát adunk neked, Urunk, hogy közösséggé formálsz bennünket, hogy arra hívtál el, hogy a te tanítványaid legyünk, és mint a te tanítványaid egymást is erősítsük, buzdítsuk, bátorítsuk. Miközben bizonyságot teszünk a hitünkről, magunk is erősödünk a hitben. Miközben másokat felüdítünk, magunk is felüdülünk a te bátorításodtól, igédtől, buzdításodtól. Köszönjük, hogy nem hagysz magunkra, és arra is ösztönzöl bennünket, hogy egymást se hagyjuk cserben, egymásra is úgy tudjunk mindig odafigyelni, hogy együtt növekedjünk a hitben, a te megismerésedben. Köszönjük az ige szavát, és látjuk a mulasztásainkat, azokat a bűneinket, amelyeket legkevésbé szoktunk észrevenni, mert hogyha valaki tudna jót tenni, és nem teszi, bűne az annak. Ezt is hadd hozzuk most így eléd, hogy az úrvacsorában átélhessük minden bűnünkre a te bocsánatodat, a te irgalmas szeretetedet. Áldunk téged, Jézus Krisztusunk, hogy értünk adtad életedet, hogy megváltsál minket minden bűnből, minden nyomorúságból. Imádkozunk a betegekért, a szenvedőkért, akiknek a megpróbáltatás könnyen elfordítaná a szívét tőled. De te, Urunk, arra is fel tudod használni ezt a nehéz időszakot, hogy ez is erősítse a hitüket, a hozzátartozásukat. Add, hogy úgy jöhessenek ki a betegségből, a szenvedésből, hogy hálával legyen tele a szívük, hogy ez is a javukat szolgálta. Imádkozunk a gyászolókért, a szomorkodókért, az egyedül lévőkért, akik érzik annak a hiányát, hogy aki velük lehetett eddig, most elment közülük. Urunk, a te vigasztaló lelkedet küld el mindazoknak a szívébe, akik ezt a veszteséget érzik. Imádkozunk az előttünk álló evangelizációs hétért. Azokon az estéken is árasz ki a te lelkedet, hogy úgy szólalhasson meg az ige, hogy megtérések legyenek, lelki megújulások, hogy ne szóljon a te igéd hiába. Ha tudjunk azon is úgy részt venni, hogy engedjük a szívünk mélyére lássál, Urunk, és engedjük, hogy megtisztítsál minket mindattól, ami beszennyezi a lelkünket. Ha tudjunk teljes szívünkkel hozzád ragaszkodni. Áld meg az úrvacsora vételünket, áld meg az asztal közösséget, hogy átéljük azt, amiért rendeltetett az úrvacsora. Úr Jézus Krisztus, te a testedet és véredet adtad azért, hogy mi megtaláljuk az üdvösség útját. Vedess minket szüntelenül, hallgass meg a mi csendben elmondott imádságunkat is. Amen. Fennállva imádkozzuk a mi Urunktól tanult imádságot. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Helyünket elfoglalva hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem a testvéreknek, hogy vasárnaponként 9 óra 20-tól 3-4-10-ig vagyunk együtt imaközösségben, a gyülekezeti házban. Szeretettel hívjuk erre is a testvéreket, hogy együtt imádságban hordozzuk a gyülekezetünket és a lelki alkalmakat. Ma délután 4 órától a gyermekistentiszteleten szolgálóknak lesz a megbeszélése, amelyre az illetőket várjuk szeretettel. Hétfőtől péntekig lesz evangelizációs hét, most holnappal kezdődően, esténként 6 órai kezdettel Földvári Tibor lelkipásztor hirdeti közöttünk az igét. Jézus Krisztus imádságairól lesz szó, de én imádkoztam érted összefoglaló címmel. Jöjjünk és hívogassunk másokat is. Kedden 9 órakor megtartjuk a gyülekezeti bibliaóránkat. Csütörtök délután az idős otthonokban lesz istentisztelet. Csütörtök este 7 órakor megtartjuk az evangelizáció után a kóruspróbánkat, majd pedig imaközösségben leszünk együtt. Pénteken délelőtt mama körre várjuk szeretettel a kisgyermekes édesanyákat. Péntek este 8 órakor férfi köri bibliaóra lesz, illetve az ifjúsági alkalmak közül a Mózes kör is meg lesz tartva. Jövő vasárnap családi istentisztelet lesz a hónap első vasárnapján, amelyik után szeretett vendégségen lehetünk együtt a gyülekezeti házban. A hirdetőtáblán egy gyászjelentés ki van téve, azért nem hirdetjük részletesebben, mert nem egyházi temetés lesz, hanem az elhunyt kérésére polgári szertartás, de Isten vigasztaló kegyelmét kérjük a gyászoló család életére. Iratterjesztésünket is szeretettel ajánljuk a testvérek figyelmébe. Bibliák, énekeskönyvek, hitünket ébresztő és erősítő kiadványok kaphatók az istentisztelet után. Istentiszteletünk erészének zárásaképpen énekeljük a 821. dicséret második és harmadik versét. A 821. dicséret második és harmadik versét szeretetben összeforva egy közös test tagjai.
Thank you.
növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunknak, üdvözítő Jézusunknak ismeretében. Övé legyen a dicsőség mind most, mind örökkön örökké. Amen.